Sok jó barát lassan kidől már a sorból. Öregszenek már a fák az udvaron. Szegény anyám haja lassan őszbe fordul. Telik a nap, fiatalom, nem lesz már ősem.
Lehet készülni az idős korra? Szükséges a misszió az idősek otthonában? Kell készülni a halálra? Ezekre a kérdésekre keressük a választ az elkövetkező mintegy 20 percben.
A régi ház körül öregszik minden. A kert, a fák, a fal, s a bútorok.
Kókai Géza 6 éves teológus, a tiszakécskei református gyülekezet, úgymond segédlelkésze. Szolgálatai közé tartozik az idősek otthonának látogatása is. Erről kérdeztem őt. Tiszakécskén, ahol te most jelen pillanatban 6 éves teológusként, segédlelkészként működsz, több ilyen idősek otthona is van, de egyik sem egyházi fenntartás alatt áll. Mit tehet ilyen intézményekben egy lelkész? Egyáltalán számítanak-e ezek az intézmények arra, hogy az a helyben lévő egyházak, illetve papok, lelkipásztorok az ott lévőkkel foglalatoskodjanak? Mi a helyzet Tiszakécskén, mi a te tapasztalatod?
Egy intézmény van, csak több helyen működik. Egy központi vezetés alá tartozik az intézmény, tehát nem kell külön vezetőkkel harcolnunk, egyet kell, de nem is volt igazából harc, sőt, kifejezetten örültek, amikor megjelentem, és elmondtam, hogy ki vagyok, hogy azért jöttem, hogy istentiszteletet tartsunk. Eredetileg úgy indult, hogy havi egyszer van istentisztelet, és utána pár hónap után az ott dolgozó, lelki gondozó és mentálhigiénés, illetve programszervezőt kértek, hogy ha lehetséges és belefér az időnkbe, akkor 2 hetente menjünk, és 2 hetente legyen istentisztelet, de azt gondolom, ha 1 hetente lenne, akkor is örülnének, hiszen ez az időseknek egy alternatíva, amikor eltölthetik az idejüket, egy programpont, és ezzel mondjuk szerintem jó tisztában lenni, de ugyanakkor ők még az a korosztály, akik úgy indultak, hogy nekik természetes volt gyerekkorukban az, hogy ők elmennek templomba, tehát nagyon kevés a kivétel, aki nem így nőtt föl. Tehát nekik az istentisztelet, a templom, a lelkész személye az egy nagyon meghatározó szerep, és mérhetetlenül nagy tisztelettel is veszik körül, hogy ezt tapasztalom én is folyamatosan, és emellett jó, hogyha ha az igei mondani való is eljut a szívekig. Efelé igyekszem én magam is, hogy megértsék az üzenetet, és ennek érdekében a lehető legegyszerűbben próbálok fogalmazni, színes képeket használni, de olyat, ami nem idegen tőlük, ami az ő mindennapjaikban is benne van. És remélem, hogy tényleg a programpontból egy minősített igei alkalom lehet.
Hogy érzed, a tapasztalataid alapján sikerül ez?
Én azt hiszem, hogy néha igen, néha nem, de hogy egyre gyakrabban igen, egyre gyakrabban sikerül, és ez a visszajelzésekből derül ki, bár nagyon nehéz, azt gondolom, egy idős emberen változtatni, sőt, nem is változtatni akarunk, de hogy máshogy gondoljon valamit. Tehát, hogy nagyon sok a tévhit, akár a Szentírással kapcsolatban, akár az egyház körül nagyon sok a rosszul berögződött tudás. Akár egy, ami tényleg az ő fiatalkorukban egy megkövetelt dolog volt, hogy úrvacsora előtt ne egyenek. Tehát úgy jöjjenek templomba, hogy úrvacsora előtt nem reggeliznek. Viszont most már ugye időskorban a gyógyszereket muszáj bevenni, és azért nem jönnek ki úrvacsora, ez mondjuk sokan, és ez mondjuk nem feltétlenül az idős otthonban probléma, hanem a gyülekezetben azért nem jönnek sokan ki úrvacsorázni, mert úgy tudják, hogy nem szabad enni istentisztelet előtt, viszont a gyógyszereiket muszáj bevenni, arra muszáj enni, vagy előtte, vagy utána, valamikor, és ezért elmennek inkább az úrvacsora elől, vagy nem jönnek ki. És ez abszolút egy tévhit, tehát ez nincs sehol, se a Bibliában, hogy ne egyél úrvacsora előtt, se semmilyen hittani követelménye nincs a református egyháznak e tekintetben. Ez egy hagyomány. Ha valaki tudja, tartja, meg ebben nőtt fel, akkor szíve joga, nincs ebből különösebb gond, lehet böjtölni előtte, de aki nem, az viszont ez ne tartson mondjuk vissza. Tehát nagyon sok az ilyen tévhit, és ez csak egy a sok közül, és ezeket lebontani viszont nagyon nehéz. Főleg egy idős embernél elmondani, hogy ez nem biztos, hogy így van.
Hogy érzed, fontos-e a te személyes szolgálatod, és úgy összességében az, hogy az idősek között lelkészek mozogjanak, és tartsák velük a kapcsolatot? Fontos ez?
Szerintem ez nagyon fontos. És nem csak az idős otthonban, hanem látom, amikor olyan emberek, akik már nem tudnak eljárni templomba, és elmegyünk őket meglátogatni, akkor mennyire minősített idővé válik az az idő, amikor én ott vagyok, amikor megjelenek. De nem azért, mert én vagyok ott, nem a személy miatt, hanem azért, mert elment hozzá a lelkész, hogy valakinek eszébe jutottam a gyülekezetből, holott lehet, hogy nap mint nap szóba kerül, hogy mi lehet vele, hogy van, de ebből mégsem tapasztal, mert nincs, aki rányissa az ajtót. És hogyha valaki eljut odáig, és rányitja az ajtót, megkérdezi, hogy tetszik lenni, az nagyon fontos neki. És ennek nem is fontos egy lelkésznek lenni, lehet egy egyszerű gyülekezeti tag, sőt, valamikor a gondokat jobban várja valaki, mert vele van meg a kapcsolat, mert nyilván egy településen éltek egész életükbe, és jobban ismeri a gondokat, mint mondjuk magát a lelkészt. De azt hiszem, hogy a lelkész, ha megjelenik egy olyan idős embernél, aki templomos ember volt, akinek fontos volt mindig az Istenhez való tartozás, akkor ott mindig történik valami benne is. Tehát ott mindig valami pozitív esemény számba megy. Tehát én még olyannal nem találkoztam, hogy mondjuk engem elküldtek volna, mert nem látták volna szívesen a lelkészt. Bárkit, de mondom, ez nem azért van, mert én mentem, hanem azért van, mert várják az emberek, hogy megkeressék őket, ha már ők nem tudnak jönni.
Lehet-e tudatosan készülni a nyugdíjra, az időskorra, netán a halálra? Erről kérdeztük a 4 gyermekes, 51 esztendős Hegedűsné Nagy Mária református lelkipásztornőt.
Kendőbe zárta ősz haját, ahogy a régi nagymamák, s ha látta, apánk nem figyel. Esténként súgva kezdte el, tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek.
Kell készülni az időskorra?
Úgy gondolom, hogy igen. Legalábbis én, ha a fiatalságot már elhagytam, még az időskorban nem léptem bele, de éveimet tekintve egyre közelebb vagyok az időskorhoz, és tudatosan készülök erre, érzelmileg, hitbelileg, és hogy ez a tudatosság mit jelent, először is az, hogy tudomásul kell vennem, hogy már nem bírok mindent. A kevesebbnek és elégnek kell lenni. Tudatosan törekszem arra, hogy tudjak letenni, átadni, elengedni, kiengedni a kezemből feladatot, döntést, munkát. Tudatosan készülök arra, hogy nem én vagyok a központban, nem körülöttem forog minden, hogy körülöttem felnőttek mások is, hogy tudatosan háttérbe szoruljak, ha eljön az adott pillanat. Bizonyára nehéz lesz az adott pillanatot megtalálni, de ha odafigyelek, akkor úgy gondolom, hogy sikerülni fog. Aztán tudatosan készülök érzelmileg is az időskorra, talán azzal, hogy megpróbálok megtanulni, nem megsértődni, hanem elfogadni. Elfogadni mindazt, ami még adatik számomra, elfogadni az adott egészségi állapotot, elfogadni a szeretetet, elfogadni a lehetőséget, amit még ad az Úristen. Aztán úgy gondolom, hogy hitben is ez a tudatosság bennem van, vagy bennem lehet, mert mindenhez egy hitbeli megerősödése is szükségem van, vagy szükségem lesz, hiszen az idős ember készül. Szeretném, ha az időskorom napjai, ha megérem, s ha Isten megengedi, a hitben való megerősödésben úgy telnének el, hogy minden nap érezem és tudjam, az a cél, egyre közelebb van, és a cél a Krisztusommal együtt lenni az ő országába, amelyben hiszem, hogy hivatalos vagyok.
És hogyan lehet erre készülni? Tehát a hitbeli készülés többször elhangzott, de mit jelent ez? Többet csendbe lenni Istennel, többször menni alkalmakra?
Gondolom, ez mindenkinél más, de talán az, hogy minden napot lezárni, minden napot kegyelemmel megélni, minden napon kiüresíteni magam, és amit kapok, azt örömmel fogadva. Az egyre kevesebbet, az egyre nehezebbet, az egyre a világ számára kicsiny dolgokat. Legalábbis most így érzem, és így gondolom.
Az időskornak is vannak feladatai, vagy az időskorra való készülésnek is vannak feladatai, amit el kell látni. Milyen feladatok ezek?
Hát remélem, hogy sokat tudok a gyermekeimért és a leendő unokáimért imádkozni. Lehet, hogy az a bölcsesség, amit az időskorhoz kötünk, noha nem életkori sajátosság, de talán az időskorban megadatik az Istentől való bölcsesség is, és ha valaki tanácsot kér, akkor talán tudok nekik adni. Az, ami rám bízatott, abban a kicsiben hűséggel helytállni, hogy az éppen kétkezi munka, vigyázás, egy ruhának a megvarrása, egy sütemény elkészítése, vagy maga az imádkozás, mint szent szolgálat, még nem tudom, de állok elébe.
Szó volt arról is, hogy ha eljön az ideje, akkor el kell engedni bizonyos feladatokat. Volt-e már valami esetleg, amit el kellett engedni, vagy ami közeledik, és nem nehéz lemondani olyan feladatokról, amiket eddig az ember látott el. Akár itt gondolhatok arra is, hogy nyugdíjba menni. Milyen érzés készülni a nyugdíjas évekre?
Az a bizonyos elengedés, ez számomra folyamat. Tehát én ezt már most tudatosan teszem, amikor csak tehetem. Ha találok olyan embert a szolgálatba, akire rábízhatom, akiben megbízom, akiben emberileg látom a lehetőséget, annak a kezébe szívesen oda teszem. A nyugdíjba menettel most úgy gondolom, hogy az első adandó alkalommal élni fogok vele, hiszen a hosszú évtizedek szolgálata adott annyi örömet, és úgy gondolom, hogy a hűséggel végzett munkát így letenni, mint egy hálaadást az Úristen kezébe, most még úgy gondolom, hogy nem lesz nehéz.
Volt szó a halálról is, de azt gondolom, hogy a halálra készülni mindig fájdalmas dolog, vagy ez csupán egy 21. századi beidegződésünk, félelmünk az elmúlástól?
A halálra készülni a hívő ember számára, így az én számomra, most ebben a korban is azt mondom, hogy nem fájdalmas. És ha holnap szólítani az Úristen, vagy még mai éjszaka, készen állnék, hogy megyek. Tehát nem nekem lesz fájdalmas, hanem talán a szeretteimnek. Így módon számomra nem fájdalmas. De mondom, ehhez nekem még készülnöm kell.
Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Ország, amit sosem mondtunk el.
Ahhoz, hogy megérthessük egy ember jelenét, ismernünk kell a múltját is. Ez különösen igaz lehet a már hosszú és nehéz évtizedeket megélt idősekre. A múltról és a jelenről Zia nénivel beszélgettünk.
Bizonyos dolgokat kell törölni ahhoz, hogy az ember a szépeket, az igazakat, az alapköveket megtarthassa, mert olyan nagy ez az ív, ami az embernek a születésétől akár csak egy 70 évet is átfog, hogy sem gondolatban, sem pedig utódainak átadni, ez nem egyszerű dolog. Én nem mondhatom azt el, most sem, így 70 év után sem, hogy felhőtlen és boldog gyermekkorom volt. De Isten jelenlétét, óvó, szerető, állandó gondviselését mindig magamon éreztem. 39. júliusában születtem, és 39. szeptember 1-én történelmi tényként kitört a II. Világháború, amiben nem csak az én édesapámat vitték el, hanem a nagyapákat, a nagybácsikat, az édesapákat, a testvéreket, mindenkit, aki olyan korú volt. Tehát ez meghatározza a mi, úgy is mondhatnám, hogy kicsit felfokozott történelmi és idegi, családi szituációkban volt az, hogy mi ott pici babák voltunk. Az anyák, a nagymamák, a nagynénik egyedül küszködve a gazdasággal, a háznak a minden anyagi, egészségügyi terheit hurcolva, mert a férjek azok kint voltak a háborúban. 4, 5 évig, 6 évig csak megsebesülések, betegségek idejére jöhettek haza. Én most, hogy így öreg nagymama lettem, bizony sokszor eszembe jut, hogy az anyák, a nagymamák, a nagynénik fájdalma, keserűsége, ezen túl mégis föl tudtak bennünket úgy nevelni, hogy értelmes életet tudtunk élni. Tehát igyekvők voltunk, együttműködők a családdal, pici gyerekkorban is. Tehát amit egyszer nekünk megmondott az édesanyánk, vagy nagymamánk, vagy ugye hát nagyszüleink, vagy édesapánk is, nálunk olyan nem volt soha, hogy kétszer kellett mondani valamit, vagy kérni. Viszont egy felsőbbrendű félelem, talán az élet-halál harc a túlélésért mindig jelen volt az életünkben. És egy nagyon paradox dolgot is meg kellett tanulni nekünk, hitéletet élő református családban. Meg kellett tanulnunk az 50-es évek elején, tehát ahogy én 9-10 éves lettem, hazudni. És erre a szüleink tanítottak meg bennünket a túlélés miatt. Egy félelmetes szituáció, amikor 5 fegyveres ember megjelenik, a kutya üvölt, arra is ugye puskát fognak, és mi ott ketten, a mi otthonunkban az öcsémmel, a félelemtől sokszor reszketve, de nem mondtuk meg, hogy hol vannak a szüleink, hol vannak a nagyszüleink, mennyi pénzünk van, hol tartja apuka puskáját, noha nem volt puskája.
Ilyen megterhelt és nehéz fiatalkor után mennyire nehéz élni az időskor mindennapjait?
Nem szeretnék egy szellemi sivatagban meghalni, vagy élni. Hát azt hiszem, hogy egy hajó az életemben elúszott, ez pedig az internet, a számítógép nagy hajója. Hát erre én, mint hívő sem tudok már sehogyan sem fölkapaszkodni. És ugye csak egyéb kis hajókat veszek, kis deregjéket alkalmasint az életem továbbviteléhez. És ezek a kis hajók pedig nagyon sokszor léget szenvednek, elsüllyednek, mert a testvérek, a korosztályon beliek közül nagyon sok imádkozó testvér már nem él. Tehát nem szeretnék egy szellemi sivatagban élni, viszont eltúlozni se akarom az én unokáimmal, gyermekeimmel. Tudom azt, hogy az evangelizáció és a hitélet legnehezebb a családban, különösképpen pedig ugye figyelembe véve az elmúlt évtizedeket. Milyen támpontot, vagy mit tudok azon kívül adni, vagy nyújtani az én gyerekeimnek, vagy az unokáimnak, mint hogy mindenek felett csak az igét, és azt az abbéli nagyon-nagyon-nagyon nagy kívánságomat, ami egy lehetetlen mindennapi ostromállapotnak tűnik, hogy akkor is, Uram, ha mi már nem érjük azt meg, akkor is történjen meg az a csoda, az a kegyelem, hogy ők megtérjenek. És milyen jó volt, hogy én értem is voltak mindig, akik imádkoztak, mindig tudom, de ezt csak most tudom már, mert hiszen ez gyermekkorba, fiatalkorba ennyire tudatosan, vagy ennyire nyilvánvalóan nem látja az ember, de ez nem is baj. És mindig úgy tárom Isten elé ezt az óhajomat és kérésemet, hogyha mi Attila bácsival is már nem éljük azt meg, hogy ők elnyerik az Úr legnagyobb ajándékát, a megtérés ajándékát, akkor is ajándékozza meg őket vele az Úr, és akkor is mutassa meg, hogy hogyan kell azzal élni, mert csak így lehet élni, és csak így érdemes élni. És talán így érdemes befejezni is, és én szerintem így lehet jól meghalni is.